Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Köszöntöm Önöket a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, valamint az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetek közös rendezvényén, amelynek keretében Turbusz Dávid a Hortikultusz 1919-1944 című könyvét mutatjuk be. Engedjék meg, hogy a könyvemutató előtt felolvassam röviden a szerző életrajzát. Turbusz Dávid 1984. szeptember 29-én született Budapesten. Felsőfokú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen történelem és politológia szakon végezte. Doktori tanulmányait 2009-ben az ELTE BTK Történelemtudományok doktori iskolájában kezdte. Majd 2011-től az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi doktori iskolájában folytatta és fejezte be. Doktori disszertációját summa cum laude minősítéssel védte meg. 2012. szeptembere óta az MTA BTK Történettudományi Intézetének munkatársa. Főkutatási területe Horthy Miklós élete és megítélésének története. A könyvet három jeles történész fogja bemutatni. Elsőként engedjék meg, hogy Fodor Pált, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója kérjen fel, kérem mutassa be a kötetet.
Köszönöm szépen, tisztelt hölgyek és urak, kedves ünnepelt, hadd módosítsam a fölvezetőt, én nem mutatom be a könyvet, nekem ugyanis ez nem tisztem, jó lehet, nyilván van valami véleményem róla. A bemutatást a korszak két legkiváló kutatója fogja elvégezni. Én tulajdonképpen csak egyfajta kedv csinálót szeretnék itt nyújtani, vagy ajánlani szeretném önöknek. Egyrészt a művet, másrészt meg a témát. És igyekszem rövid lenni. Először is azt szeretném elmondani, hogy azt hiszem, hogy a mai magyar közéletre tekintve elmondhatjuk, hogy ennek a könyvnek az aktualitása vitathatatlan. Olyan témáról szól, ami sajnos történeti kérdésnél sokkal több, napi politikai csatározásoknak a témája. Én ebben nem akarnék belemenni, csak annyit szeretnék kicsit hazabeszélve, saját intézetemet dicsérve, hogy mi ebben a vitában általában, nem azt mondom, hogy az intézetünk minden dolgozója, de a döntő többsége nem ideológusként és nem filozófusként vesz részt, hanem szakmai munkákkal próbálja letenni a névjegyet, és nagyon remélem, hogy ebben az esetben is erről van szó. Számomra az a legnagyobb öröm, amikor tetszenek látni ott azt a könyvet, legalábbis a külzetét, hogy hogy néz ez ki, számomra az a legnagyobb öröm, amikor a általunk 2012-ben elindított új könyvsorozat, régi klasszikus nevével a Magyar Történelmi Emlékek sorozatban, egy-egy újabb és kiváló könyv jelenik meg. Hadd mondjam el önöknek, hogy 12 óta most már 35-nél tartunk. Ezeknek a könyveknek szerintem majdnem mindegyike egészen remek és kiváló a maga nemében. És hogyha majd egyszer nyugodtan visszatekintünk erre a korszakra, akkor azt hiszem, hogy ebből a korszakból ez lesz az egyik legszebb emlékünk, hogy ezt a könyvsorozatot létrehoztuk, működtettük, és ilyen könyveket jelentettünk meg benne. Annyit szeretnék még elmondani ezen túl, hogy magunkat reklámoztam, hogy Turbusz Dávidnak ez a könyve, amelynek a születését pár év óta személyesen is közelről figyelhettem, nem Horthy Miklós életéről szól, hanem arról a kultuszról, amely őt körülvette regnálásának két és fél évtizede alatt. A jelentőségét én a következőkben látom ennek a kötetnek. Még egyszer mondom, nem vagyok a korszak kutatója, csak néha olvasója. Az egyik az, hogy ezt a témát, tehát a Horthy kultuszt, ilyen összetettségben, ilyen átfogóan Magyarországon még nem írták meg. Tehát most függetlenül attól, hogy ez a kultuszáról szól, Horthynak a kultuszáról szól, nyilvánvalóan számos adalékkal fog szolgálni ahhoz, hogy ezt a korszakot jobban értsük. A másik, ami számomra gyorsan átolvasva ezt a könyvet, hiszen nemrég kaptuk kézbe, hogy elég friss, hogy végre azt csinálja, ami nekem régóta, hogy úgy mondjam, hiányérzetem volt, az ilyen ezzel a korszakkal foglalkozó számos könyvvel kapcsolatban, tehát nem azt csinálja, ami általános gyakorlat volt, tehát nem egy köldöknézős szempontból veszi szemügyre a tárgyát, írja meg az egész dolgot, hanem egy olyan kitekintésbe, ami segít nekünk megérteni, hogy ez a hortikultusz általában ez egész korszak, az nem attól volt ilyen, mert itt nem tudom milyen elvetemült emberek jutottak katonóra 19-ben vagy 20-ban, hanem egyszerűen ilyen volt az európai kontextus. Kiderül, hogy mindaz, ami Horthy körül kialakult, az nem egyedülálló, hanem egész Európában mindenütt megvolt. Horribile dictumnek diktatikus rendszerekben is előfordult a vezérkultusz. Szerintem mai törzsi háborúk, ideológiai háborúk világában ez egyik legfontosabb dolog, amit ez a könyv hozott. Mostanában elég sok évfordulót ünnepünk, vagy bocsánat, évfordulóra emlékszünk. Számos tragikus dolog történt ugye a 20. századi Magyarországon, amelyek folyamatosan kerek évfordulói vannak. Ennek kapcsán számos könyvjelenik, meg számos konferencia rendeződik, és én nagyon nagy megdöbbenéssel hallgattam még általunk rendezett konferenciákon is előadókat, akiknek eszébe nem jutott, hogy amikor a tárgyukról, bármilyen két háború közötti vagy második világháború alatti tárgyról előadtak, hogy megnézték volna, hogy valójában hogy is volt ez a nagy világban, mert ha megnézték volna, akkor egészen más következtetésekre jutottak volna. Tehát szeretném aláhúzni, hogy ez a könyv a saját kora körülményei között mutatja be nem a Horthy életét, nem a Horthy életrajzot, nem azt ad, hanem egy sajátos dolgot, egy kultuszt, amely természetesen belevilágít a korabeli magyar életbe, magyar politikába. Jól felfedi nekünk, hogy milyen volt akkoriban a szimbolikus politika Magyarországon. Ráadásul azt is megteszi, hogy nem statikusan vizsgálja ezt a kérdést, hanem a maga történeti változásaiban, és ennek kapcsán tulajdonképpen azért nagyon sok minden elárul Horthyról nekünk. Ennek kapcsán jut eszembe egy saját személyes emlékem, akkor azt mondtam az előbb, hogy a saját kora, meg a belső logikája szerint is meg kell néha érteni a történeti dolgokat, jelenségeket, hogy éppen a kollégáknak említettem itt az előbb, ugye, hogy sokszor előjön a Horthyval kapcsolatban, hogy az egész korszakra bizonyos értelemben fényt vet, vagy szimbolizálja, hogy Horthy tulajdonképpen egy militarista ember lett volna, mert aminek az is bizonyítéka, hogy folyton egyenruhában járt. Na most nekem nemrégiben volt alkalmam beszélgetni személyesen, nagy szerencse volt, Horthy Miklós unokájával, akivel sok mindenről beszélgettünk, többek között a 44-es eseményekről, vagy aztán mi történt vele utána, és így tovább. És ő hozta szóba ezt a kérdést, hogy hát az ő nagyapjáról mindig azt mondták, hogy ilyen túlkatonás ember volt, és így is képzelt el az életet, meg a politikát, meg minden egyebet. És neki egyszer, még kisgyerekként elmondta a nagyapja, hogy mi az oka annak, hogy valójában állandóan egyenruhában jár. Az ok nagyon egyszerű. Utálta, hogy válogatni kellett az öltönyök között. Az volt a legegyszerűbb, ha fölöltötte az egyenruháját, és akkor nem volt az a gond, hogy na most ma estére mit vesz föl. Tehát ezért mondom, hogy nagyon vigyázni kell, amikor ítéletet alkotunk, hogy milyen források és milyen legendák alapján közeledünk a tárgyunkhoz. Ugyanakkor nagyon nagy erénye, amennyire én ezt át tudtam tekinteni ennek a kötetnek az is, hogy ez a széles kitekintésen, tehát európai összehasonlításon túl nagyobb mértéktartóan foglal állást abban a tekintetben, hogy ez a kultusz valójában milyen szerepet is játszott a korabeli Magyarországon. Igazából azt mondja, és valószínűleg igaza van, hogy nem igen lehet megmondani, hogy valójában mi volt a hatása ennek a kultusznak, de egy tekintetben szinte biztos, hogy nagyon negatív hatása volt, nevezetesen abban, hogy bocsánat, már sokat beszéltem, hogy sajnos a periódus végére Horthy maga is elhitte egy jó részét annak, amit róla állítottak, amit róla fölépítettek, amit róla megrajzoltak, és ez rendkívül módon befolyásolta a politikai döntéseit, tehát a 44-es, mondjuk így bénaságban nagy mértékben belejátszott az is, hogy maga is elhitte, hogy olyan kivételes egyéniség, akinek a helyén kell maradnia, mert különben akkor minden összeomlik. Tehát itt üt vissza az, amire a végén rá akarok kanyarodni, és akkor ezzel tulajdonképpen be is fejezem az ajánlásomat, hogy tulajdonképpen ez a könyv nagyon szép adalék annak a problémának a megértéséhez, ami szerintem a 20. század egyik fő problémája, nevezetesen ahhoz, amit Milan Kundera az Elárult testamentumokban következőképpen fogalmazott meg a 20. századdal kapcsolatban, a diktatúrákkal kapcsolatban. Nem itt a Horthy rendszer diktatúra lett volna, ezt éppen a szerző is határozottan állítja. Tehát idézem Kunderát, mert a rossz éppen ez, az élet lefokozása politikává, és a politika lefokozása propagandává. Ez a 20. századnak a legszörnyűbb öröksége, de tulajdonképpen akár a 18. század végéhez is visszamehetünk, hogy iszonyatos paradigma, vagy ellentmondás, paradoxon, hogy a hatalmas racionalitás korszakában, a 20. században hogyan jöhettek létre ilyen irracionális mítoszok, világmagyarázatok, amelyek aztán alkalomattán egy-egy országban totálisan félrevitték a politikát. Szerintem ez a könyv ebbe, ennek a folyamatnak a megértésében segít nekünk nagyon sokat, és ezért a magam részéről melegen tudom ajánlani mindenkinek, különösen azért, mert nem csak azért, mert a mi sorozatunkban jelent meg, hogy még egyszer visszatérjek rá, hanem azért is, mert egy ilyen fiatalember ilyen érett munkát ritkán szokott letenni, úgyhogy megint csak magunkat szeretném megdicsérni, mert néha mellé nyúlunk, de azt mondjuk, amikor 2012-ben úgy döntöttünk, hogy Dávidot még PhD-nyelkút odavesszük, és lehetőséget adunk neki, hogy így mondogassa a szárnyait, akkor az egyik legjobb döntésünket hoztuk meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Felkérem Romsics Ignác akadémikus urat, hogy folytassa a könyv bemutatását, aki egyébként a szerző témavezetője is.
Köszönöm szépen! Jó estét vagy jó napot kívánok! Készülvén erre a ma délután eseményre, mielőtt elindultam, a családomtól két tanácsot kaptam. Az egyik úgy szólt, hogy nehogy elkezd vitatkozni bárkivel is. Ez az alkalom nem arról szól, hogy megvitassátok a Horthy rendszer jellegét és Horthy Miklósnak a történeti szerepét. Ez az este, vagy az alkalom Turbusz Dávidról és az ő könyvéről szól. Szerencsére Fodor Pál igazgatónak a bevezetője nem adott alkalmat arra, hogy ezt a tanácsot megszegjen, úgyhogy hazatérve jelenteni fogom, hogy nem volt vita. Egyetértettünk, ha csak Ablonczi Balázs nem fog olyanokat mondani, amivel nem értek majd egyet, de utána már nem lesz alkalmat felszólalni. Tehát itt tulajdonképpen dicsérni fogjuk a szerzőt és a művét, nem pedig a Horthy korszakról vitatkozni. A másik jó tanács az úgy szólt, hogy ne kezd el az emlékeit idézgetni, amit az öregedő emberek, így most már én is, egyre gyakrabban teszünk. Ezt a tanácsot viszont nem tudom megfogadni, mert akárhogyan forgattam a mondani valómat, meg a könyvet, végül mindig azokhoz a napokhoz, évekkel ezelőtti napokhoz, hetekhez jutottam vissza, amikor Turbusz Dáviddal az ELTE-n, az ELTE szemináriumi szobájában először találkoztam, és amikor először cseréltünk eszmét arról, hogy a Horthy rendszer milyen is volt, és abban Horthy Miklósnak mi volt a szerepe. Ez a diák-tanár kapcsolat folytatódott 2008 után is, amikor, ahogy már el is hangzott, Dávid a ELTE doktori képzésében jelentkezett, és engem választott témavezetőnek. Majd azt követően, hogy én elkerültem Egerbe, Dávid is átkerült oda, többek között azért, mert hát a ELTE nem tartott elég felkészültnek és szorgalmasnak, ahogy ösztöndíjat adjon neki. Kíváncsi lennék megnézni azt az évfolyamot, amiben Dávid nem ütötte meg az ösztöndíjas színvonalat, hogy ki teljesített azóta annyit, mint ő, de ez legyen az ELTE vezetésének a problémája, ne a miénk. Ezt azért mondtam el, és bocsátottam így előre, mert az elmúlt 10 évben volt alkalmam látni, végigkövetni, hogy egy fiatal, 20 éves emberből, diákból hogyan lesz egy 30-as éveihez közeledő, már tulajdonképpen teljesítménnyel a háta mögött a szakmában mozgó történész. Dávidnak ugyanis nem ez az első könyve, ha jól emlékszem, 2011-ben jelent meg egy rövid összegzése Horthy Miklósról, amely a maga nemében egy kiváló munka és nagy sikert is aratott. És hát 20-as munkálkodás után tavalyi évben megjelent az igazából a nagy műve, amit első műnek gondoltunk, hogy a doktori disszertációjának a kiegészített és kibővített változata, a hortikultusz 1919 és 1944 közötti története. Eddig tudtam fejből a mondókámat, most belenézek, hogy hogyan kell folytatni. Ez alatt az évek alatt kristályosodott ki az, hogy csak a horti kultuszról lesz szó. Amikor a munkát elkezdtük 2008 körül, akkor még nyitott kérdés volt, hogy vajon az 1945 utáni ellenkultuszról is szó lesz, vagy csak az 1919 és 40 közötti kultuszról, és Dávid olyan hatalmas forrásföltárásba kezdett, és egy akkora munkába, hogy le kellett állni a 19 és a 44 vagy 45 közötti kultusznak a föltárásához, hiszen az a sajtóanyag, amit ennek a kötetnek az alapját képezi, 18 országos napilap releváns cikkeinek 20 éven keresztül való átnézése, kvalitatív és kvantitatív elemzése, ez egy hallatlan időigényes munka, és csak olyan elszánt és hivatott kutatók képesek rá, mint amilyen kultusznál is. Én már ilyet biztos nem tudnék még egyszer megcsinálni. Bár amikor ezt szintén családi körben felvetettem, ez egy irtózatos munka, és hát nem is tudom, hogy hogy lehet, akkor az egyik családtagom figyelmeztetett, hogy miért a Kalocsa környéki parasztokkal való foglalkozás az intellektuálisan izgalmasabb volt, mint a 8 órai újságú húznes cigulákat, hogy hányszor mondják Hortira azt, hogy országmentő, országgyarapító, és így tovább. Úgyhogy az tulajdonképpen a maga korában Dávid egy nagyon alapos forráskutatáson alapuló, nagyon szép, nagyon invenciós munkát készített, ahogy ez Fodor igazgatóra hangsúlyozta, nem Horthy Miklósról szól, hanem arról a kultuszról szól, amit Horthy Miklós körül építettek 1944 között. A könyvet, hogyha megnézik, akkor három fő fejezetből áll. Az elsőnek az a fő címe, hogy az ország mentő, ez a 19-20-as Horthy. A másodiknak a címe az ország gyarapító, nem az ország építő, amely a 20-es évek elejétől 38-ig terjedő időszakot tekinti át, és a harmadik az ország gyarapító, a 38 és 41 közötti Horthyról és kicsit a 41 utáni Horthyról szól, amely megfelel annak, ahogy valóban Horthy az akkori köztudatban, a propagandisztikus köztudatban és a propagandába szerepel. Ugyanakkor azonban, hogyha eltekintünk ettől a fejezeti tagolástól és a szerzőnek a tartalmi mondani valóját nézzük, akkor én azt vettem észre, hogy nagyjából 1925 körül lát egy tartalmi határvonalat, és ezt abban ragadja meg, hogy a 20-as évek közepéig elsősorban a korszak jobboldali radikálisai építettek Horthy körül egy kultuszt, és maga az állami politika elég rezervált volt. 1924-25-re azonban a jobboldali radikálisok és Horthy között a viszony olyan mértékben megváltozott, átalakult, elhidegült, hogy kölcsösen távolodtak egymástól, hogy a jobboldali radikálisok, akik maguk is elveszítik a befolyásukat, háttérbe szorulnak, és innentől kezdődően kerülnek előtérbe a névnapok, a születésnapok, a bevonulásnak az évfordulói, a kormányzóval választásnak az évfordulói, és egy olyan állami propaganda, amely Horthyt hát olyan apologetikus színben tünteti föl, hogy már-már néha természet feletti erőt tulajdonított neki. Nem állt egyedül, és ezt is elmondta már Fodor igazgató, nem állt egyedül ezzel Magyarország és Horthy Miklós, hogy a államfőt körül egy vezérkultusz épül. Adódott abból, hogy Horthy katonatiszt volt, és a monarchia flottájának utolsó parancsnoka, altengernagy, ami altábornagyi rangnak felelt meg, tehát majdnem a legmagasabb tábornoki rangnak. És azért nem állt egyedül Európában, mert ha belenézünk, Finnországban valami hasonlót kezdett, de más kifutással, Mannerheim marssal, szintén egy birodalomnak a főtisztje, és utána egy nemzetállamnak a vezetője, Piłsudski Lengyelországban, jóval később Franco Spanyolországban, és még később egy kicsit Antonescu Romániában és Péter Franciaországban, és ide lehet sorolni talán Hitlert és Mussolinit is, akik azonban noha vezérnek szólították magukat, kétségkívül nem voltak abban az értelemben vezérek, mint ahogy az előbb említett tábornokok és főtisztek, és ezt tulajdonképpen Horthy és Mussolini is tudta magáról, hogy ők másfajta vezérek, mint ezek a katonatiszti ranglétrát bejárt és kijárt emberek. Azt hiszem, hogy az a forrásanyag, amin ez a kötet alapul, és az a gondossága, hogy ez a kötet elkészült, tulajdonképpen kvalifikálhatná a munkát arra is, hogy nagy doktori disszertáció legyen, ha Dávid néhány évvel idősebb lenne, és mondjuk a kis Horthy könyv mellett írt volna még egy Horthy könyvet, úgyhogy így meg kell várnunk még néhány évet, amíg ez a bizonyos nagy doktori disszertáció, az MTA doktori disszertációja el fog készülni, amelynek a témáját én nem ismerem, és hát nem is vagyok illetékes abban, hogy itt ötleteket mondjak el. Mégis ahogy gondolkodtam a továbblépés lehetőségeim, arra jutottam, hogy nagyjából három lehetőség is állt távol előtt. Az egyik lehetőség, és ez engem csábítana, ha én lennék Turbusz Dávid, hogy megnézem az 1945 utáni ellenkultuszt. Vagyis azt, hogy mi a két világháború között Horthy egy ilyen természet fölötti, heroikus, glorifikált személyé vált, akiről az első bécsi döntés után még Márai Sándor is azt írta, hogy hát igazán páratlan államférfi tulajdonságokkal rendelkező szemben Benessel, Masarykkal magyar politikus vagy magyar ember, hogy hogyan csinálta 45 utáni állami propaganda, és az ennek szolgálatává állt tankönyvírás és részben történetírás is egy ördögöt. Hogyan diabolizálta egy glorifikációs korszak után, egy idealizáló korszak után, milyen technikákkal és hogyan lett Horthy egy olyan untermensch, aki magyarul se tudott igazából, aki ellopta az ország pénzét, vesztésbe vitte az országot, stb. Tehát ami reális és irreális negatívumot el lehetett mondani, azt ez az egészen 80-as évekig tartó megközelítés tartalmazta. És különösképpen vonzana engem is, érdekesnek találnám ennek a folytatását ezek a rendszerváltás után, hiszen ennek is már 25 éve, hogy megtörtént, negyed század, annyi, mint a Horthy korszak, és eltérően a korábbi korszakoktól, amelyek a diktatúrától, illetve az autoritár Horthy rendszertől, itt egy pluralista demokratikus viszonyok között próbál a magyar társadalom valamit kezdeni ezzel az örökséggel. Vannak, akik Horthy kultuszt építenek, vannak, akik az ellenkultusznak a hívei, és vannak néhányan történészek, akik megpróbálják Horthyt tárgyszerűen a maga összetettségében bemutatni, és sok esetben ők aratják a legkevesebb sikert, mert az emlékezetpolitikai közösségeknek az az elvárása, hogy fekete-fehérrel megmondják, hogy kell szeretni, nem kell szeretni. Lesz szobor, nem lesz szobor. Úgyhogy ezek a viták is sok tanulsággal szolgálnának, nem annyira Horthyról, mint inkább rólunk magunkról, a rendszerváltás utáni magyar társadalomról. Egy másik lehetőség, ha ezt a munkát a két világháború közötti vezérkultuszok irányába viszi tovább, amire vannak a könyvben utalások és összehasonlítások, de hát sokkal alaposabban össze lehetne vetni azt, hogy honnan indult és mi lett Mannerheimből, Antonescu-ból, Pétainből, Franco-ból, Salazarból, azt minden is, az talán nem jó példa, de Mussolini-ből vagy Hitlerből, és Horthy-ból. Ez egy nagyon vonzó feladat szintén, csak azt hiszem, hogy az angol nyelvtudás és a magyar nyelvtudás nem elegendő hozzá. Tehát nem tudom, hogy a Dávid hol áll a nyelvek tanulásában, de aki ilyet akar csinálni, annak legalább mellette még egy-két nyelven kell tudni, ahhoz, hogy autentikusan írjon erről, ne csak az angol szakirodalom alapján. Tehát nagyon vonzó feladat, és nagyon szép feladat, transznacionális módon vezérkultuszokról írni, és abban elhelyezni a magyar vezéreket, csak ez bizonyos technikai hátteret föltételez. Úgyhogy ez talán nehezebb feladat, nem megoldhatatlan, de nehezebb feladat, és több előmunkát igényel, mint az előző. És a harmadik lehetőség, hogyha a 2011-ben megjelent sikeres kis Horthy monográfiát egy nagy Horthy monográfiával bővíteni, olyanná, mint amilyet Ablonczi Balázs írt Teleki Pálról például, és ezzel az két világháború közötti magyar politikusok S. Nándor Vanyáról, első számú emberéről is lenne a magyar történetírás által fölmutatott teljességre törekvő biográfia, mert ebben a pillanatban nincs szakszerű monográfia. Szegmeisternek az Amerikából nézett életrajza tulajdonképpen 19-ben indítált, a korábbi az nincsen benne, az utóélet sincsen benne, úgyhogy ez is egy lehetőség, de hát tisztában vagyok azzal, hogy ezzel a gondolatfoszlányokkal túléptem a saját kompetenciámat, és ezt már nem nekem kell eldöntenem, ezt annak az intézetnek kell eldönteni, amely szemben egy másik intézménnyel már 2012-ben fölismerte azt, hogy Turbusz Dávid a saját generációján belül egy kiváló kutató, aki sokra viheti, és a Történettudományi Intézet ehhez azt hiszem, hogy kiváló szellemi és infrastruktúrális hátteret is biztosít neki. Úgyhogy már csak abban bízhatom, hogy amikor 5-6-7 év múlva ez a három lehetőség közül az egyik elkészült, akkor még mindig élni fogok, és tudni Dávid érteni fog engem akkor is, hogy beszéljek róla és a kötetéről. Köszönöm szépen a figyelmüket, és gratulálok a munkához.
A Balázs, az MTA Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársát, hogy engedjes folytassa a főmunkatását. Szépen köszönöm, jó napot kívánok! Nem tudom, hogy hallatszik-e hátul is, amit mondani szeretnék. Többszörösen kínos helyzetben vagyok, ugye utolsónak lenni egy könyvbemutatón, vagy bármilyen publikus rendezvényen, ez ugye az angolnak van erre egy csodálatos fordulata, amikor azt mondja, hogy between the cocktail and you, that's me. Tehát, hogy nem tudom, van-e cocktail a végén, de ezt közvetlenül jegyzem meg, tehát, hogy igyekszem azért viszonylag rövid lenni. A másik az az, hogy itt ugye nem hangzott el a bemutatásban, de én az ELTE egyetemi docense is vagyok, és hát itt elhangzott egy és más az ELTE-rel kapcsolatban, amelyeket nyilvánvalóan most nem kommentálnék. És én is jártam azokban a bizonyos szemináriumi szobában, ahol Romsics Ignác a barikád másik oldalán természetesen, és azt hiszem azzal nyertem meg annak idején Romsics Ignác szimpátiáját, mert az Átmegyek a Királyhágón, átmentem a Királyhágón, elhagytam a Huszárcsákon kezdetű dalt, folytatni tudtam. Gyakorlatilag ennek a nótatudásomnak köszönhetem azt, hogy most itt vagyok.
Ezt nem várta meg az ekkor.
Igen. Dávid könyvéről megengedik, akkor csak per Dávid, mert egy irodában létezünk, vagy egy légterben létezünk a Történettudományi Intézetben, ahol nagyon komoly vitáink szoktak folyni egyébként. A történettudomány aktuális kérdései mellett egyébként arról, hogy mi másfél literes kólát vagy fél literes kólát kell levenni. Ez egy őrületes kikristályosodási pontja jelenleg a magyar történettudománynak. A Dávid könyve azért több szempontból is nagyon fontos. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos könyvvel állunk szemben, és azt is gondolom, hogy tulajdonképpen egy, hát nem hezitálnék a mérföldkő kifejezést használni. Ugyanis itt már szó esett arról direkten, kevésbé direkten, hogy azért a jelenlegi, a mai magyar közéletben rettenetesen sokat beszélünk emlékezetpolitikáról, történelmről, történelmi kérdések körül iszonyatos indulatok szikráznak, és közben nekem az a benyomásom, de lehet, hogy tévedek, hogy ehhez képest az akadémiai vagy a tudományos sztenderdeket igénybe vevő történeti művek száma, hát legyünk finomak, nem nő. Tehát, hogy vagy legalábbis nincs annyi mű, akadémiai mű a korszak feldolgozásában, mint amennyit az érdeklődés, vagy az ezzel való közéleti foglalkozás esetleg indokolna. Dávid könyve nehéz jelzőket találni arra, amit az ember érez akkor, amikor először a kezébe fogja, talán az iszonyatos, elborzasztó, elképesztő jelzők illenek ide, hogy csak egy adalékot mondjak, csak az olvasmányjegyzék, tehát hogy mit olvasod végig, az csak az 70 oldal. Tehát egy ilyen elképesztő és felfoghatatlan méretű tudás van mögötte, és az, amit Romsics Ignác az imént említett a feldolgozott napilapokról, az tényleg egészen elképesztő, különösen úgy, hogy a hangsúlyoznám, hogy még egy itt most meg nem nevezendő tartalomszolgáltató magáncég által még nem digitalizált korszakban vagyunk, tehát hogy úgy kellett átnézni ezeket manuálisan, tehát nem volt elég bepötyögnie valamiféle keresőmezőbe azt, hogy Hortira hányszor hivatkoznak bizonyos napilapokban, hanem ő ezeket, és ez tényleg igazolhatóan végig gondosan átnézte, elképesztő táblázatokat készített belőle, és azt is gondolom, hogy egy nagy, abszolút érvényes tudást ad nekünk arról. Fontos ez a munka azért is, ahogy itt elhangzott, Dávidnak van egy ilyen politológiai vénája is, ami szerintem ebben az esetben kimondottan szerencsés, tehát a bevezetőben abszolút világosan le tudja cövekelni a saját tudását, nem csak a történettudományon belül, hanem a kortárs politikatudomány viszonyrendszerein belül is. És azt is gondolom, lehet, hogy ez Dávidnak nem fog annyira tetszeni, ez alapvetően egy bizonyos értelemben egy művelődéstörténeti munka, amennyiben a művelődéstörténetet a kulturális percepció történetének fogjuk föl. Ugye a magyar életben az a művelődéstörténetnek van egy ilyen kis rossz ízű bukéja, a művelődéstörténet az általában ilyen látványosan könyves polc előtt pipázgató, hipermodoros, nyaksálos figura, aki adomázik valamiről, amit össze-vissza kapart az internetről, vagy pedig önmagától teljesen elszállt ilyen kornadrágos bölcsész, mint rajtam is kornadrágban most, de ezt ne fűzzük tovább. És ehhez képest azért ebből a műből azt látszik, hogy a kultusz bemutatása, tehát az, hogy hogyan építünk föl egy képet valakiről, először ugye többé-kevésbé spontánul talán, mert ugye az első alkalom, amikor a Horthy apán kifejezés megjelenik, hogy láttam, az egy szegedi laktani udvar kapcsán, vagy a nemzeti hadsereg kapcsán hangzik el, hogyan épül föl ez a kép. Ehhez képest itt nincs anekdotázás tulajdonképpen, ez egy nagyon, nem azt mondom, hogy száraz, de egy nagyon a tudományos standardekhez nagyon ragaszkodó, és nagyon, ugyanakkor nagyon alapos mű. És hát a Dávidot, ha valaki ismeri, tudja, hogy nem tartozik a nyaksáros hipermodorosok táborában. Tehát az, ahogy ő végigkíséri a kultuszt a megszületésétől, a radikális jobboldalon, vagy a Szegeden való megszületésétől, egészen odáig ugye ha jól emlékszem, Reisinger Ferenc szociáldemokrata képviselő felkiáltásáig, ugye, hogy eljutottam odáig, hogy éljen Horthy Miklós, amit ugye az elmúlt napokban a MNO.hu szerkesztő is jó ösztönnel emelte ki a Dáviddal készült interjú címeként, ebből kifolyólag ez úgy jött ki, Turbusz Dávid kettős pont, eljutottam odáig, hogy éljen Horthy Miklós, ami még többes interpretációt is lehetővé tesz. Ennek következtében számos lájkot láttam az interjú alatt. De ugye akkor nagyon érdekes, hogy végig kíséred azt, amit én nem is gondoltam, hogy nem tudtam, hogy ugye a Népszava, és a szociáldemokrata Népszava 1938-ban már köszönti születésnapján Horthy Miklós. Tehát, hogy ez az elképesztő adatmennyiséget megmozgató munka, egy annak ellenére ugye többször elhangzott a Dávid életkorára való utalás, ez mindig egy ilyen sok nekem, tehát hogy az ember már nem a legfiatalabb a teremben, ez kicsit olyan, mint amikor 19 éves popsztárokat, meg úszóbajnokokat látok. Tehát, hogy mégis 32 éves ember, azt hiszem 6-8 évnyi intenzív munkád benne van ebben a történetben. Tehát, hogy, és ennek lenne egy elképesztően kiforrott, elképesztően fegyelmezett, elképesztően adatgazdag munkával állunk szemben, ami mögül, és hát ha lehetséges kiutakat szemléljük, nyilvánvalóan fölsejlenek egy majdani Horthy életrajznak a körvonalai, amire tényleg nagy szüksége van a magyar történettudománynak, mert jelenleg ilyen, tehát tudományos Horthy biográfia jelenleg nincs. Úgyhogy én az irigység, a gratuláció és a hódolat hangján szólok, ha már kultuszépítésnek tartunk, tehát ez a Turbusz kultuszépítésének első ikonikus alkalmával tulajdonképpen, hogy mindenkinek azt javaslom, hogy olvassa el, és főleg és a lábjegyzeteket is, illetve a végén szuper táblázatok vannak. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam.
Végül, de nem utolsó sorban a szerzőnek is szeretnék szót adni, Turbusz Dávidot kérem, hogy szóljon hozzá az elhangzottakhoz.
Köszönöm szépen, köszönöm az érdeklődést, az elismerést a könyvből, a személyemről, és mindenkinek köszönöm az elmúlt években a munkáját, segítséget, támogatását. Senkit nem szeretnék kiemelni, a könyvben mindenki megvan említve. A jövőbeli terveimről annyit tudok elmondani, hogy a Horthy életrajzi nagy monográfia mindenképpen szerepel közöttük, és már a kutatást bizonyos értelemben el is kezdtem, járva a történeti levéltárban, a Horthy haditengerészeti pályafutásával kapcsolatban már vannak új kutatási eredmények, amelyekről itt nem szerették beszélni, de egy-két érdekesség, apróság, ami árnyalja az eddigi ismeret anyainkat, az már van. Egy további terv a Horthy megítélésének a története, ami az elkövetkező 5-10 évben valósulhat meg. Valószínűleg előbb fog megszületni, mint a Horthy életrajz, miután kevesebb munka szükséges hozzá az eddigekből kiindulva azokat támaszkodni. A harmadik javasolt téma, ami szintén logikusan következtet az eddigekből, az egy ezért kultusz összehasonlítás. Hát itt alapvetően a nyelvi problémák merülnek fel. Ahhoz, hogy ezt relevánsan megírjam, ahhoz minden európai nyelvet ismerni kellene, utána minden európai országban létezett ezért kultusz akkoriban, valamilyen formában. Úgyhogy ebből mi lesz, azt nem tudom. Inkább az első két ötlet elképzelés az, ami alapvetően határozottabban fogalmazódott meg a közelmúltban, a jövőre vonatkozóan. Amikor átgondoltam, hogy mit érdemes ma most kiemelni, akkor úgy döntöttem, hogy a Horthy megítélés történetének egyik sajátos és alapvető jellemzőjére utalnék, arról beszélnék néhány percig, ez pedig a személyhez való végletes viszonyulásnak viszonyulással függ össze. Itt elhangzott a most szombaton megjelent, Magyar Nemzetben megjelent interjú, amelynek online verziójában szerepel az említett idézet. Tegnap egy fél órát, egy órát szántam arra, hogy a hozzáfűzött kommenteket olvasgassam az interneten. Vidám perceket szerzett. Alapvetően kommentek többsége összefoglalta mindazt, amiről elmondtam, hogy nem tartható tudományos értelemben. Tehát van egy fasiszta tömeggyilkosnak titulálták, aki a történelem szemét dolgára való, vagy pedig Isten küldöttének, a nemzet atyának, akiből a kibetegített gyógyított és sorolhatnám a további túlzásokat. Ezek a kommentek megerősítettek abban, hogy ez a pár gondolat, amit itt felírtam magamnak az elmúlt napokban, azt érdemes elmondani, és majd a videófelvételen keresztül az érdeklődő internetet fogyasztó, használó közönségnek is esetleg hasznos lehet, tudva azt, hogy valószínűleg nem fogja megváltoztatni ezt a fajta végletes viszonyulást. 1920. március 3-án, két nappal a kormányzó választás után, a Halasi újságban egy vidéki lapban a következő szerepelt, idézem: ki lenne a mi megváltónk más, kiben bízhatna a nemzet másban, mint Horthy Miklósban, idézett vége. 1940-ben a kormányzóválasztás 20. évfordulóján volt miniszterelnök Bethlen István is tartott egy beszédet a Tudományos Akadémia Díszközgyűlésén, ahol a következőket mondta, idézem: nevem a minden magyarul érző ember imájában benne foglaltatik, mert az ország apraja nagyja úgy érzi, hogy ő a nemzet kiválasztott vezére, neve zászló, amely után mindnyájan az egész nemzet egységesen, és ha kell, mindenre elszántan menetelünk, meggyőződve arról, hogy egy nagyobb és boldogabb Magyarország felé vezére bennünket. Idézett vége. Ezekkel a gondolatokkal zárta a beszédét. Töménytelen mennyiségű idézetet, hasonló idézetet lehetne még említeni, amelyekből kiderül, hogy Horthy Miklós a korabeli Magyarországon nem egyszerűen csak államfő volt, hanem vezér, tehát egyfajta sajátos, speciális funkciót, szerepet töltött be. Kultusza, mint elhangzott is a könyvben, ez részletesen bemutatásra kerül, a korszak egészét meghatározta, különféle alkalmak során eszközökkel építették a kortársak egy része. Többféle motivációja lehetett a kultuszépítésnek. Az egyik az, hogy valaki őszintén azonosult azzal, amit tett, tehát őszinte lelkesedésből tette. A másik, hogy karrierépítésből, a politikai elvárásoknak való megfelelésből vett részt a kultusz építésében, vagy egy harmadik opció lehet az, például a baloldali liberális ellenzéki napilapok, újságírók esetében, hogy alkalmazkodnak a közbeszédhez, elfogadják a fennálló elvárásokat, szabályokat. Bármi is volt a kultuszépítés oka, motivációja, mindenki ugyanazokat a szavakat, kifejezéseket használta. Emiatt elég nehéz megmondani, hogy az adott szöveg milyen okból született, az adott személyt kell ismerni, hogy mi lehetett a hátterében a szöveg megfogalmazásokról, leírásokról, elmondásokról. Számos esetben a cikkek név nélkül jelentek meg, hát ez lehetetlen. A hatás, tehát ezen szövegek hatása, minden esetben bármi is volt a motiváció, a kultuszépítésre vonatkozó motiváció, lehetett sikeres. Ha valaki őszintétlenül építette a kultusz, az is lehetett sikeres, ha őszintén, az is. Ebből a szempontból itt én nem tennék különbséget. Bethlen István esetében okkal feltételezhető, hogy távolságtartó volt a kultusszal szemben, mert a beszédében tett egy olyan megjegyzés, hogy nem csak Horthy Miklóst lehet méltatni, nem csak ő érdemel elismerést. Ezzel egy racionális kijelentést tett, ami nem volt jellemző a kultuszépítőkre, de kritikát nem fogalmazott meg. Minden szövegre, tehát egyfajta kritikátlan viszonyulás volt jellemző, Bethlen Istvánra is, nála egy ilyen racionális kiszólás is szerepet kapott. Ha megnézzük a vezérkép elemeit, a nemzet atyától kezdve az Isten küldöttén keresztül a rendkívüli személyiségének a bemutatásáig, az mind a rendkívüliségét, kiválóságát érzékeltette, és kritikátlan viszonyulásnak volt kifejezése a megnyilvánulási formája. Számos hatása lehetett a kultusznak, legitimálhatta a rendszert, stabilizálhatta, integrálhatta a magyar társadalmat. Mint elhangzott, ezt igen nehéz megmondani, hogy milyen mértékben sikerült elérni. Amire én utalnék, az a kritikátlan viszonyulás elterjesztése, illetőleg a kritikai, Horthy személyhez való kritikai viszonyulás, a való hajlandóság, vagy az erre való igény mérséklése, megszüntetését nem használnám, ennek a mérséklése. Ennek a nyomait, ezért is utaltam az interjúhoz fűzött kommentekre, mai napig érezni lehet. Természetesen nem csak Magyarországon volt jellemző ez a fajta attitűd beállítódás, egy kiemelt vezér személyhez való hasonló viszonyulás, szinte minden európai államban ez állammal kapcsolatban ez elmondható. Ha visszatérünk Magyarországra, akkor 1945-ben egy fordulópont történt. Az addig teljesen, vagy jelentős, szinte teljesen mellőzött kritika előtérbe kerül, és csak kritikus megjegyzéseket lehetett a nyilvánosságban hallani, olvasni. Teljes mértékben megszűnt az empátia, Horthy Miklós személyhez viszonyítva 1945 után. Jelenség Horthy megítélése az ellentétjébe fordult át. Mind a kultusz, mind a 45 utáni megítéléssel hasonló volt annyiban, hogy egy leegyszerűsített egyoldalú értelmezésről beszélünk, csak éppen az előjel változott meg pozitívról negatívra. Tehát két végletesen leegyszerűsített egyoldalú szemléletről megközelítésről beszélhetünk. Amíg az egyik esetében a kritikára való hajlandóság csökkenhetett, addig a másik az empátiára való hajlandóságot szüntette meg, vagy jelentősen mérsékelte. Természetesen a Horthy kultusszal kapcsolatban nem csak az említhető, hogy nem volt kritika, nem fogalmazódott meg kritika Horthy Miklósra szemben, mert hogy az eredményeit nem a realitásoknak megfelelően értékelték, hanem jelentősen eltúlozták és fiktív elemeket viszonyezték. Még 1945 után nem csak az említhető, nem csak arra lett felhívni a figyelmet, hogy az empátia hiányzott, hanem a kritika nem állt reális talajon, számos fiktív elemmel, túlzással, egyoldalúsággal jelent meg a nyilvánosság előtt. Ahhoz, hogy Horthy Miklós személyét, tevékenységét vagy rajta keresztül a korszakot értékelni tudjuk, mindkettőre, mind a kritikára, mind az empátiára szükség van. A kettő együttesen vezethet el oda, hogy Horthy Miklósról egy sokak által esetleg elfogadható képet rajzoljunk fel. Természetesen változhat, hogy a bizonyos esetek esetében, bizonyos kérdések esetében kritikának van nagyobb szerepe, kritikai hozzáállást kell jobban érvényesíteni. Például az 1944-es események esetében minden bizonnyal kritikusabb Horthy kép fogalmazódik meg, legalábbis az én meglátásom szerint, de hogyha 20-as éveket vizsgáljuk, akkor a kritika az jóval alacsonyabb szinten lesz, mintán Horthy Miklósra szemben kritika megfogalmazására vagy nincs szükség, vagy pedig az minimális. Tehát kritika és empátia az a kettő szükséges ahhoz, hogy Horthy Miklós személyét, hogy magát a korszakot megfelelően, tudományos igényességgel értékelni, bemutatni lehessen. Amikor 2007-ben elkezdtem foglalkozni a Horthy kultusz jelenségével, akkor ennek alapvető oka a historiográfiai hiányosság volt. Ennek a pótlását tűztem ki célul. Aztán idővel, természetesen a munkámtól függetlenül, közéleti politikai jelentőségre tetszett ez a téma. Így a most megjelent könyv reflektál a mai jelenleg is tapasztalható vitákra, elsősorban a túlzott pozitív Horthy képek gyökereire, a mai kultikus viszonyulás gyökereire. Zárásként, tehát az elmúlt percekben elmondottakat úgy foglalnám össze, hogyha ez nem is egy életrajz, tehát nem derül ki ebből a könyvből az, hogy mit mikor, mit, miért és hogyan tett kormányzó, vagy fővezér, vagy tengerész, vagy az emigráns. Ez nem is derül ki, de bizonyos adalékokat szolgáltat. Horthy akkor tudja majd remélhetőleg elfoglalni a helyét a magyar történelemben, a személyhez, tevékenységéhez, illetőleg hát magához a róla elnevezett korszakhoz szükséges kritikával és empátiával viszonyulni. Azt ugye erre, mikor kerül sor, a sor kerül, azt természetesen nem lehet megmondani. Ezeket a gondolatokat szerettem volna kiemelni, amikor készültem erre a délutánra. Köszönöm még egyszer a megtisztelő jelenlétet, a elhangzott bemutatót, és átadnám a szót a moderátornak. Köszönöm szépen!
És ahogy nálunk itt a könyvtárban hagyományos, most pedig a közönség tehet fel kérdéseket az előadókhoz, a szerzőhöz, amennyiben van rá jelentkező.
Köszönöm szépen, Magas Ildik vagyok. A kérdésem az az, hogy Csepeli Györgynek van egy tanulmánya Mi Horthy-os címen, ami Horthy és a magyar társadalom viszonyát, értékrendi viszonyát taglalja röviden. Hogy mennyire tér ki ebben a könyvben arra, hogy milyen volt az a magyar társadalom, akivel el lehetett hitetni ezt a Horthy kultuszt, vagy aki maga is igényelte, hogy erre mennyire tér ki a könyvben. Köszönöm.
Én alapvetően, és ezt a bevezetésben le is szögezem, kultuszépítő, tehát a hatalom felől közelítek ehhez a jelenséghez. Ennek alapvetően forrásadottságokból fakadó oka van, meglehetősen kevés az olyan forrás, amiből következtetni lehet arra, hogy ki, milyen társadalmi csoporthoz tartozó, milyen vallásos, stb. Kortárs, miért azonosult vagy nem azonosult a kultusszal. Olvastam naplókat, amelyből különböző példákat lehetett volna, néhányat említek a bevezetésben hozni. Ezekből reprezentatív következtetés nem vonható le. Tehát ebből kifolyólag én úgy döntöttem, hogy nem érdemes, nem tartom érdemesnek azt a munkát, aminek kétséges egyáltalán az eredménye, hogy mi sül neki belőle. Hogy a korabeli magyar társadalomról, a kortársakról, tehát egy alulnézeti képet adok a befogadókról, a kultusszal azonosulókról, különböző okból azonosulókról, vagy elutazók a jelenséget, a kultuszt elutasítókról. Tehát önmagában, tehát alapvetően nincs erről szó, ez egy felülnézeti kép, hatalom, a rendszer, a kultuszépítők felől közelít a kultuszhoz. Ennek nem tettem a forrás hiányosság az alapvető oka. De természetesen a közeg, a kontextus, Trianon, az elvesztett háború, a román megszállás, a társadalmiság, mindaz, ami kultuszt életre hívta és a kultusz kezdeteit meghatározta, és állandó visszautalást jelentett a korszakban, tehát a mindig felidéződött évfordulókon az, hogy honnan is indult el a magyar nemzet Horthy vezetésével 1919-ben, az benne van. De részben ez is a kultuszépítők felől, tehát az általuk sugallt kép elemzését jelenti. Úgyhogy ilyen értelemben ez nem egy társadalomtörténeti munka, vannak társadalomtörténeti vonatkozásai, helyi ünnepségek például, az oktatás. Tehát bizonyos pontokon ez a kérdés is előkerül, de nem a korabeli társadalom felől közelítem. Hát az, hogy mondjuk autoriter volt a magyar társadalom, miért fogadta el, azt a kérdést én maximum felvetem, de részletesen az említett okokból nem is van.
A második világháború, Rozsontai Marion vagyok, itt dolgoztam ebben az évtizedben, illetve az akadémián 42 éve. A második világháború után a magyar kormány és az akkori pártok nem gondoltak arra, hogy Hortit a háború bűnösök padjára ültessék. Egy kivétel volt Rákosi Mátyás. Gosztonyi Péter könyvében azt olvastam, hogy Rákosi maga Sztálin intette le. Mit tud erről? És egyáltalán szeretném kérdezni, hogy mi a véleménye Gosztonyi Péter monográfa Horti könyvéről. Köszönöm.
A rendelkezés álló forrásokból kimutatható, hogy alapvetően Sztálin volt az, aki azt mondta, hogy Hortit ne állítsák bíróság elé, ne legyen vádlott. Ez különböző forráskiadványokból leszűrhető, illetőleg Gellért Ádámmal írtunk egy közös tanulmányt, ami a betekintőben jelent meg, az interneten elolvasható. Alapvetően azt néztük végig, hogy 1945 után a győztes hatalmak hogyan viszonyultak Hortihoz. Amerikai fogságban volt, többször kihallgatták. Fontos kérdés, hogy Horthy hogyan reflektál mindarra, ami az ő nevéhez köthető 44. október 16-a előtt. Hát alapvetően Sztálin volt az, aki ebben döntött, méltányolta a kiugrási kísérletet, és például, de nem ez volt a meghatározó az én megítélésem szerint, hanem az, és Sztálin hatására Rákosi is átértékelte ez a kérdéshez való viszonyulását, hanem az volt a döntő, hogy egy nemzeti szimbólumot nem állítanak bíróság elé, mert abból mártírt csinálnak. A kommunisták 45 után, a kommunista párt és a berendezkedő hatalom elég komoly nemzeti deficittel indult, amíg a románok elmondhatták, hogy visszaszereztek a területeket, a győztesek oldalán fejezték be a háborút, addig a magyar kommunista párt semmi ilyesmit nem mondhatott el. Nem kívánták a helyzetüket ilyen értelemben rontani. Hasonló okokból Mannerheimet sem állították bíróság elé. Tehát nemzeti szimbólumot nem szokás bíróság elé állítani, ezt az elvet követhette. Elvonatkozom, már nincsenek pontos források, ez inkább egy következtetés, de arra van, hogy maga Sztálin az, aki visszafogja a magyar kommunistákat, hogy ebben az értelemben békén kell hagyni. Ami a Gosztonyi könyvet illeti, őszinte legyek, ezt jó pár éve olvastam. Alapvetően egy Horthy irányába pozitív irányban elfogult, több helyen őt mentegető, de kötetről van szó, amely mindenképpen hasznos, forgatható akár kutatók, akár a nagy közönség számára. Minden kötet, ami Horthyról szól, akár a 45 és 89 között élet is, ilyen azokat is érdemes elolvasni, már csak azért is, mert az rávilágíthat, hogyha valaki megfelelő forráskritikával közelít az adott kötethez, hogy hogyan is változott az ő megítélése. Nem szeretnék belemenni a kötetbe, mert ha tudom, tudtam volna, hogy ilyen kérdést is kapok, akkor most újra előveszem, de évekkel ezelőtt volt a kezemben legutóbb.
További kérdés?
Köszönöm szépen. Zsitkovics István, és engem itt tanított ugye a politikai szakértőkére, Zsitkovics is, meg a Csepelegyű is. Nekünk akkor azt mondták, hogy egy, és én mondjuk annyiból talán megváltoztattam volna, hogy nem kultusznak hívnám ezt, hanem volt érának. Most igazából azt tudja, és ez talán majd a szcenárió, tehát a jövőre nézve, hogyha megírja a Horthynak az életművét, hogy azt tudja igazán elemezni egy adott korszak időtartamát, aki átélte, megfelelő iskolai végzettséggel, élettapasztalattal, szakmai tapasztalattal, stb. Intelligenciával rendelkezik. Hogy ezt miért mondom? Mert, és nem bántólag van, hogy félése, hogy valaki valamit levesz a könyvtári polcról, vagy megnézi az archív anyagokat, az nem ugyanaz, mint amikor átélte, személyesen megtapasztalt bizonyos dolgokat, majd egy lecsillapodott, kevés állapot már máshogy emlékezik vissza az adott dolgokra. Én csak azt kívánom, nagy figyelemmel fogom elolvasni a könyvet, hogy azt kívánom majd, amikor majd visszatérnek, és megpróbálják majd ezt elemezni, és akkor nyilván, ha nem is nagyon keményen, de lesz valami konklúzió az élet rajz végén is. Én azt gondolom, hogy az adott időszakot csak úgy lehet gyakorlatilag, hogy vissza kell menni, mint ahogy említette, és a majdnem azt mondja, hogy a gyökerekig, hogy volt fehér terror, vörös terror, stb. És az adott korszakot nem lehet figyelmen kívül hagyni, mindennek valaminek a következménye volt. Nagyon szépen köszönöm.
Természetesen minden történeti kutatást, jelen esetben akkor a Horthy kultuszt, vagy Horthy életét, vagy bármelyik korábbi, vagy 45 és 89 közötti későbbi kutatási témát el kell helyezni az adott közegben, kontextusban, ez kétségtelen. Bár a történész akkor is a jelenből vizsgálja a múltat, tehát nem lehet kizárni a jelent, de törekedni kell arra, hogy az adott közegben helyezze el a vizsgálati témáját és a következtetéseit, és ennek megfelelően vonja le. Csak ugye nem laboratóriumban dolgozunk, mint a biológusok, ahol kísérletet meg lehet ismételni, át lehet állítani a hőmérsékletet, stb. Tehát ez egy másfajta ebből a szempontból eltérő tudomány, illetve kutatási lehetőségek állnak rendelkezésre. Azon nem értek egyet, hogy csak kortársak, akik átérték, vizsgálhatják, mert akkor a középkorra senkinek sem szabadna foglalkozni. Például másfelől pedig maga Horthy Miklós, az előző kérdésre visszautaló, olyan alapvető dolgokat nem tudott felidézni 45-ben, hogy mikor tört ki a második világháború, tehát az ötödik kérdéssel eltalált, hogy 39. szeptember 1. Nem tudta megmondani, mikor találkozott először Hitlerrel. Tehát számos alapvető információt, és ez nem az ő felelősségét érinti, ezek tényszerű információkat nem tudott megmondani, mert vagy tudatosan törölte a memóriájából, vagy az idős korából fakadóan a fogság egyéb okokból ezek nem jutottak rögtön az eszébe. Aztán a kihallgató tiszteknek a segítségével aztán még megfejtették, hogy mikor is történt az adott esemény. Nem biztos, hogy a kortársak mindenre jobban emlékeznek, másfelől pedig, hadd mondjak egy hétköznapi példát, történik egy közúti baleset, semmi szörnyűség, tragédia nem történik, érkezik a rendőrség és a két sofőr teljesen ellentétes vallomást tesz. A rendőrnek, illetve a bírónak kell majd eldönteni, hogy mi történt. Most nem azt akarom mondani, hogy a történész is ilyen ítélkező vagy jogszolgáltató szerepet lát el, erről szó sincsen. De átélte a két sofőr az eseményt, és teljesen ellentétes dolgokat állít, akkor nem biztos, hogy a kortársak jobban tudnak 50-100 évvel korábbi eseményekről, mint esetleg a későbbi történész. A történész hozzáférhet olyan forrásokhoz, amihez akár Horthy Miklós sem férhetett hozzá. Körülbelül ez lenne a válaszom.
Én köszönöm szépen a kérdéseket, értékes hozzászólásokat, a történész uraknak pedig a könyvnek a bemutatását. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az előtérben a könyv kedvezményes áron 2100 forintért megvásárolható. Köszönöm az önök figyelmét is, örülök, hogy eljöttek a rendezvényre, minden jót kívánok, viszontlátásra!